Köszöntök mindenkit, Fulajtár Pál vagyok, és a hivatalos iratoknak a elektronikus kézbesítésének problematikájáról szeretnék beszélni. Rögtön szerencsére a jó közösségem van, mivel sok mindent nem kell elmagyarázni a műszaki szempontból, hanem elég gyorsan fogunk tudni haladni. Ugye mindenki találkozott már, amikor a postás olyan levelet hoz, amin fehér színű tértibevégy van, nagyjából erről van szó, hogy ezeknek a hivatalos iratoknak a kézbesítését hogy tudjuk megcsinálni úgy, hogy elektronikus úton hogy végezhető el, hogy ugyanazok a szolgáltatások rendelkezésre álljanak, amelyek egy hagyományos kézbesítésnél rendelkezésre állnak. Azonosítva legyen a feladó, a címzet, a kézbesítés igazolása megtörténjen ugye ez a tértibevény által, és az elektronikus kézbesítésnél ugye megvannak azok az extra lehetőségek, hogy a tartalma is valamilyen módon, nyilván elektronikus aláírással, senki számára ez nem új, biztosításra kerül, tehát a dokumentum utólag megváltoztathatatlan. Ezekre jelenleg, tehát ha kész megoldásokat nézünk, akkor külön-külön vannak megoldásaink, tehát ugye legyen kényelmes. Jelenleg ugye a legkényelmesebb üzenettovábbítási szolgáltatás az az e-mail. A biztonsági megoldásokra pedig ugye ott vannak a különböző elektronikus aláírás szolgáltatások. Csak ezeknek az olyan módon történő ötvözése, ugye az e-mailben az majd később látható lesz, hogy nincsenek olyan szolgáltatások, ami Isten igazából a kézbesítésnek a visszaigazolását azt meg tudja valósítani. Tehát ez az elektronikus levelén történő kézbesítés, ez addig tud megbízhatóan működni, amíg a feladónak és a címzetnek az érdeke megegyezik, tehát amíg a címzet nem óhajtja letagadni a sikeres kézbesítést. Ez egy nagyon gyors slide lesz, mindenki tudja, azt hiszem itt a csoportban ezt nem kell sokáig ragozni, hogy működik az e-mail szolgáltatás. Ügyfél általában a saját levelező kiszolgálójának küld egy levelet, amit a B ügyfélnek szán. A levelező kiszolgáló azt továbbítja a B ügyfélnek a levelező kiszolgálójára, onnan pedig a B ügyfél letölti. Tehát ebben semmi újdonság nincsen. Az a része a kommunikációnak, amikor a két kiszolgáló között nézzük, tehát hogyha a B kiszolgáló valamiért elutasítja az A kiszolgálónak a küldeményét, arról meglehetős biztonsággal a levelező kiszolgáló, az A levelező kiszolgáló és azáltal a feladó értesülni fog. Ezek a protokollnak az elemei, tehát ez a része ez nagyon jól működik, de köszönhetően a spammereknek a kézbesítés, illetve a küldemény feldolgozása az itt nem ér véget, hanem általában az SMTP szekció után, tehát az SMTP protokoll után jön egy a levelező kiszolgálónak egy belső filtering rendszere, amelyről viszont már egy belső feldolgozás eredménye, tehát arról nem biztos, hogy fog értesülni, hogyha valamiért a kézbesítés ott bukik meg, nem biztos, hogy értesülni fog a feladó, és hogyha a filteringen is átjutott, akkor valamilyen helyi kézbesítési protokollal a tárhelyre le fog kerülni az üzenet. És ugye az olvasás sem feltétlenül biztos, hiszen hiába vannak tulajdonképpen elektronikus tértibevények, amit az e-mail szolgáltatásban lehet kérni, ez igazából a kliens programon, a kliens levelező programon múlik, tehát a címzetnek a hatókörében van, tehát az, hogy ez elküldésre kerül vagy nem, ez egy ügyes vagy kevésbé ügyes felhasználó által is befolyásolható. Hogy mennyire fontos ezzel a szűréssel foglalkoznunk, a közbelső szűréssel. Itt egy kisvállalatnak a levélforgalmát vizsgáltuk meg 2016 évre. Itt 868 ezer levélről van egyébként szó. Ugye a spammereknek köszönhetően SMTP státuszban, SMTP állapotban le lehetett utasítani a 60%-ot, további 27% került elutasításra a közbelső szűrő által, és kézbesítésre mindössze az üzenetek 13%-a került, tehát ez egy komoly probléma. Az elektronikus kézbesítést az első körben a cégeljárásban több helyen is előfordul, de a cégeljárás az, ahol, mint egy állatorvosi ló, ennek nagyon sokféle formája előfordul. Ugye 2007-ben megjelent az, hogy már a cégek nyilvánosságra hozhatták a cég nyilvántartásban a honlapjukat és az e-mailjüket. Itt egy általános honlapról, általános e-mail címről van szó, semmilyen speciális funkciója nincs. 2014-ben jelent meg az e-mail címnek a használata. Tehát ez egy közösséges e-mail címről van szó, közösséges e-mail szolgáltató, amilyen előfizetéssel bárki rendelkezik. De már ott észrevette a jogalkotó azt, hogy ez így nem biztos, hogy frankó lesz, tehát ezeket az anomáliákat, amiket az előbb elmondtam, tehát hogyha az e-mailre meghatározott időponton belül, időn belül nem érkezik válasz, akkor automatikusan kiküldik papír alapon, és ez egyébként ott 7 nap. És 2018. január 1-től, és ez lesz majd az előadásnak az egyik fő témája, egy hivatalos elérhetőséget is meg kell adni, és úgy rendelkezik a jogszabály, hogy biztonságos kézbesítési szolgáltatáson keresztül, ami majd itt a többiből kiderül, hogy ez többi slide-ból, hogy ez várhatóan nem az e-mail lesz. Ez a gazdasági társaságokra kötelező lesz, és állampolgároknak, vagy egyéb magánfeleknek is önkéntes alapon lehetőségük lesz ehhez csatlakozni. Az elektronikus kézbesítési cím, ugye, ami az előző szlájdon a második volt, ez egy e-mail cím, nem igazán vált be, kötelező mindenki számára, minden gazdasági társaság számára bejelenteni. Viszont, ahogy ez, ugye, oda a cégbizottság küldhet információkat, olyan információkat, amiket egyébként papíron küldene. Tehát ennek az e-mail címnek azért ad meg ilyet valaki, hogy az fokozott figyelemmel figyeli, hiszen követi nyomon, hiszen joghatás kiváltására alkalmas. Ezt észrevették a spammerek is, hogy ezt a címet fokozottan figyelik a jogosultak, és éppen ezért erre kezdték el önteni a különféle ajánlatokat. Sajnálatos, nem arra használják, mint amire való, és ami a legszomorúbb, hogy a leginkább azok a céginformációs szolgáltatók kezdték el önteni erre az ajánlataikat, akik egyébként ezeket nyilván tartják, tehát kvázi ingyen hozzáférnek ezekhez az adatokhoz. Az, hogy ez mégis valamennyire működtethető legyen, és ez már fikció, illetve vannak megvalósítások is, de ezt mindenki maga tudja megvalósítani, aki ilyenben érdekelt, hogy a feladóknak a köre itt általában jól meghatározó. Sajnos jogszabályban nincsen rögzítve, tehát tapasztalati úton tudják ezeket rögzíteni. Általában GovHU-ra végződő tartományokból érkeznek ezek a levelek. Meghatározott címzeteknek szólnak, nyilván azoknak a címzeteknek, akiket előzőleg bejelentettek. És hogyha megfelelő azonosítást elvégezhet, ugye itt SMTP TLS azonosítás is lehetséges lenne, csak az a baj ezzel, hogy a feladó, illetve a feladónak a kiszolgálója nehezen azonosítható, hiszen általában nem self-signed tanúsítványokat használnak, nagyon kevés olyan levelező kiszolgáló van, aki tanúsítvány kibocsátó által kibocsátó tanúsítványt, illetve hogyha ez szintén olcsón megoldható egy SPF eljárásra, ugye a Sender Policy Framework tulajdonképpen azt rögzíti, hogy mely szerverek küldhetnek levelet az adott kiszolgáló nevében, esetleg egy D-kímet is lehet használni. Az SPF-nek ugye az az előnye, hogy SMTP, a protokoll SMTP részében zajlik le, tehát relatíve olcsó, nem igényel sok feldolgozást, olcsón végrehajtható az ellenőrzés, hogyha pipelining engedélyez volna, ez kicsit megdrágíthatja úgymond processzor időben, mert akkor elkezdi az adatoknak a fogadását is, és hogyha ezekkel a kiegészítő információkkal azonosítottuk, akkor azt mondom, hogy biztonsággal kikerülhető a szűrő, tehát a kézbesítés biztonságosabbá tudom tenni, tehát el tudom érni azt a célt, amit itt kitűztem. Itt az megint kihangsúlyoztam, hogy itt feltétel az a feleknek az érdekegyezősége, tehát még mindig nem tudom bizonyítani az elolvasást, a tudomásra jutást, tehát ezt addig tudom alkalmazni, amíg egy hajóban evezünk a címzettel, tehát amíg a címzetnek nem érdekel letagadni ezt az üzenetet. Amit a harmadik pontban is 2018. január 1-től kell a gazdasági társaságnak bevezetni, illetve más magánfelek önként vállalhatják, hogy ezt használatba veszik, ez ugye a bizalmi szolgáltatásnak minősülő kézbesítési szolgáltatások. Ezt egy kormányrendelet, aki akarja, ezt tanulmányozhatja, elég jó, rendesen leírták benne, elég részletesen. Ez a biztonságos kézbesítési szolgáltatás néven fut a kormányrendeletben, és ugye itt alatta található az EIDAS rendelet, tulajdonképpen az uniós rendelet, ez kétféle kézbesítési szolgáltatást is definiál. Ez a tehát ami a magyar rendeletben szereplővel azonos, az lényegében a minősített elektronikus ajánlott kézbesítési szolgáltatás. Ebben az előadásban, mert egy konferenciát meg lehetne ezzel tölteni, csak a minősítettel fogunk foglalkozni, a másikkal nem. Illetve egy nagyon rövid összehasonlítás erejéig az uniós rendeletben megvannak azok a követelmények, amelyeknek meg kell felelni az ajánlott képesítési szolgáltatásnak. Küldés igazolása, fogadás igazolása, adatlopás elleni védelem, adatvesztés elleni védelem, jogosulatlan adatmódosítás elleni védelem, de ha megnézzük, akkor igazából a minősített ajánlott képesítési szolgáltató többlet követelményei teszik azzá ezt a szolgáltatást, amit elvárunk tőle. Nagy biztonsággal azonosítani lehet a küldőt, a címzettet, kizárja az adatok észrevétlen megmódosításának lehetőségét. Tehát tulajdonképpen egy klasszikus elektronikus aláírásos kérdésről van szó, időbélyegzésről van szó, és egy olyan rendszernek a felépítéséről, amely ezt a szolgáltatást megbízhatóan tudja nyújtani. És az alulról a második pontnál megjelenik az is, hogy igazolja azt, hogy a feladónak, vagy bocsánat, a címzettnek pontosan mikor jutott tudomására ez az üzenet. És még egy nagyon fontos dolog, hogy több szolgáltató közötti átvitelnél, akár uniós szint, tagállami szinten belül, tehát tagállamban különböző szolgáltatók között is működnie kell ennek a szolgáltatásnak. Ennek elvileg 2018. január 1-jel mennie kellene, én még sok jelet erre nem láttam. Elsősorban, tehát ugye itt az unió előírt egy olyan követelményt is, hogy piaci szolgáltatónak kell a szolgáltatást nyújtania. És ezekkel a szolgáltatókkal kell a gazdasági társaságoknak szerződést kötni. Tehát ezt nyilván nem lehet 2018. január 1-én elkezdeni, hanem erre hamarabb lenne szükség, ha ezt valóban használni akarják. Az új magyar bizalmi szolgáltatókról szóló törvényben ez hasonló, de nem annyira részletes szabályozást ad, hiszen ugye a végrehajtási rendelete a korábbi kormányrendelet, ezt gyorsan lapozom is, megismertük az előző szlájdból. A biztonságos kézbesítés szolgáltatásnak viszont van a szolgáltatónak tájékoztatási kötelezettsége a szerződő fél felé, ami nagyon érdekes, hogy milyen címzetteknek küldhet így levelet, a mellékletek formátuma, mérete, tehát pontosan definiálni kell azt, hogy milyen formátumú üzenetek mehetnek át, ez garantálja azt is, hogy a feladó, a címzetteknek milyen formátumok fogadására kell felkészülni, tehát nem a feladó tetszése szerinti mellékleteket, formátumokat választhat. Mi történjen a nem kézbesített üzenetekkel? Tehát egy szokásos kézbesítés, tehát amit egy ajánlott levélnél mindenki megszokott, csak azért próbálok sietni, hogy az időben ne nagyon szaladjunk ki. Ami majd egy kicsi izgalmassá fogja tenni a dolgot, és ezek a kérdések, akik műszaki szemmel nézik, ezek kétségtelenül fel fognak merülni. Ezek az utolsó pontok lesznek, de ezekre újra ki fogok térni egy későbbi szlájdon. Amit már megemlítettem, hogy minden országban, amelyik nem minősül harmadik országnak, tehát nem unión kívüli ország, ezeknek az ajánlott, minősített ajánlott kézbesítési szolgáltatáson keresztül kézbesített üzeneteknek az elismerését biztosítani kell. Egyrészt ez érvényes az átjárhatóságra, tehát olyan rendszereket kell kialakítani, amelyek ezeket az üzeneteket át tudják vinni, és a hitelességüket is el kell kölcsönösen ismerni. De ugye ezt az EUTL tanúsítványláncra visszavezetve, ezt tulajdonképpen, ha most az elektronikus aláírás részét nézem, akkor ez megint adott, és műszaki szempontból sok magyarázatot nem igényel. Ez a slide, ez egy fikció abban a szempontból, hogy a jogszabály betűje alapján lett felrajzolva, hogy kell lenne egy ilyen szolgáltatásnak kinéznie. Ugye, amit a jogszabály előír, vannak minősített, vagy elektronikus ajánlott kézbesítési szolgáltatók, azoknak vannak ügyfeleik, mindegyik a megadott, egy általa választott szolgáltatóval köt szerződést, aki felé és a tőle menő üzeneteket kézbesíti, és ezekhez kapcsolódik egy címtárkiszolgáló is, illetve több címtárkiszolgáló is kapcsolódhat, hiszen az egyikben vannak adott esetben az elektronikus elérhetőséggel rendelkező állampolgároknak az adatai, egy másikban a gazdasági társaságoknak az adatai, tehát itt több címtárról is szó lehet, amely nyilván tartalmazza azt, hogy egy adott ügyfélnek mi az elérhetősége, illetve melyik elektronikus ajánlott kézbesítési szolgáltatóval van neki szerződése. A kézbesítést ugyancsak nem kell különösebben magyarázni, az egyik ügyfél küld a másiknak egy levelet, kézbesít, elküldi a saját szolgáltatójának, a szolgáltatója tovább küldi a címzett szolgáltatójának, itt már kap egy visszajelzést, hogy az oda eljutott-e, és amikor az ügyfél letölti a saját gépére ezt az üzenetet, megtekinti ezt az üzenetet, akkor itt nyilván egy ugyanúgy egy minősített elektronikus aláírással, időbélyeggel kap egy visszaigazolást róla a címzet, tehát ezáltal fogja tudni betölteni azt a szerepet, amit most ugye a hagyományos tértivevény be tud tölteni. Na most ez, hogy ne legyen ennyire egyszerű a dolog, az már látszik, hogy ez azon a módon, mint az e-mail, tehát egy kliens programmal várhatóan nem fog működni, hanem valamilyen böngészőből kezelhető alkalmazást fognak erre építeni. Itt már azon kell gondolkodni, hogy mennyire elvárható az, hogy valaki ezt a kvázi hivatalos postafiókját rendszeresen böngészte, hiszen ugye amikor egy e-mailt kapok, akkor az a telefonomon azonnal csippan. Tehát tulajdonképpen nálam van, de lehet, hogy nem olvastam el, lehet, hogy nem olvasom el, csak holnap. Itt valamilyen módon értesíteni kell, és itt ez feltehetőleg olyan módon fog megtörténni, a nagy részét ezt már láttuk, hanem megjelennek az ügyfeleknek a saját ugyan, hagyományos e-mail kiszolgálói, aki a magyarország.hu-t használja, és oda szokott kapni mindenféle üzeneteket, ott is látszik, illetve a cégeljárásban hasonlóan működik, hogy amikor azokra a tárhelyekre beérkezik valamilyen üzenet, akkor azok a szolgáltatók küldenek egy e-mail értesítést róla, ahonnan utána bejelentkezik ehhez a szolgáltatáshoz, és el tudja olvasni ezt az üzenetet. Ugye eddig ennek nem volt szabályozása, illetve ugye ez a szabályozás is csak 2018. január 1-től fog hatályba lépni, ezért van az, hogy a cégbíróságoknak van egy ilyen rendszere, van a Magyarországon egy ilyen rendszer, várhatóan ezeket előbb vagy utóbb át fogják venni ezek a minősített elektronikus ajánlott kézbesítési szolgáltatók. A aggodalmak, az korábbi szlájdon pirossal kijelölt, megjelölt részek, ugye magából a technológiából adódnak, és erre fel kell hívnia a figyelmét a szolgáltatónak, az ügyfélnek, hogy a szolgáltató a továbbított üzenet tartalmát megismerhetje, helyre tudja állítani, és milyen esetben. Tehát nyilván ez azt jelenti, hogy ezek az üzenetek akár gazdasági társaságok közötti üzleti információkat, tehát bizalmas információt tartalmazó üzenetek, ezeknél a versenyszférában működő szolgáltatóknak a tárhelyei megjelennek. Most itt ugye nyilván mindenféle kontrollpontokat be lehet építeni, de itt igazából a megelőzés az egy igen nehéz dolog, tehát lehet, hogy utólag a kompromittálódása a rendszernek felderíthető, viszont nem biztosítható az, hogy tökéletesen, hogy a hozzáférés az megtörtént. Tehát ez egy aggodalomra okot adó dolog. Műszaki információkat is kell adni a szolgáltatónak, illetve a feladón és a címzetten ki és milyen esetben ismerheti meg az üzenet tartalmát, tehát adott esetben egy hatósági megkeresésre két magánfél közötti kommunikációnak az adatait azt a bizalmi szolgáltató az kiadhatja-e. Tehát ezek olyan kérdések, amelyek joggal mozgatják a szakemberek agytekervényeit. És ugye hogyan küszöbölhetnénk ki? Nyilván a címzet nyilvános kulcsával titkosíthatjuk ezt az üzenetet, amikor egy másik magánféllel levelezem, de az magából ad újabb kérdéseket. Hogyan igazolható, hogy elolvasta? Mi történik, ha letagadja? Erre lehet egy olyan megoldás, hogy egy hatósági kulcssal is titkosítani kell, tehát hogy a hatóság minden esetben ehhez hozzáférjen, vagy pedig kötelezhető legyen a kulcs, magánkulcsa kiadására a címzet, csak ezzel megint az a probléma, hogy azáltal, hogy a magánkulcsát kiadja, akkor a többi, az ügyben nem érintett üzenetei is hozzáférhetővé válnak, és mi van, hogyha egy chipkártyán tárolt magánkulcsot, ugye ez a biztonságos aláíró eszköz, hogy minősített aláírás létrehozó eszközön tárolta ezt a kulcsot, és az ténylegesen elveszti. Tehát ez itt egy érdekes dolog, vagy hasonló funkcióval, ugye egy desktop alkalmazásban lehet ezt létrehozni, és ezáltal az információ, a titkosított információ ugye a szolgáltató szerverén nem kerül egyáltalán tárolásra. Tehát ez nyilván egy másfajta rendszer felismer. Tehát ezek nehéz kérdések. Ugye itt hasonló, itt felmerült az is, hogy biztonságos kézbesítési szolgáltatónál hogy azonosítja magát az ügyfél, és ez egy meglehetősen új módszer, ez az azonosításra visszavezetett dokumentum hitelesítés, ami az történik, hogy a szolgáltatókhoz bejelentkezik az ügyfél felhasználó névvel és jelszóval, és a bizalmi szolgáltató elektronikusan ír alá a saját aláírásával és időbélyegével. Tehát egy egyszerű, tehát a elektronikus aláírásból csináltunk egy felhasználó név jelszót. És ugye, amikor az elektronikus aláírás megjelent, akkor mindenki nagy perspektívákat látott előtte, és ez olyan, mintha a kőkorba irányulnánk, de hogyha most ezt ennek az nyilvános kulcsú technológiákat megvizsgáljuk, mit várunk el tőle? Azt várjuk el, hogy az aláírás attól a személytől származik, aki részére a tanúsítványt kibocsátották, és akinek az eszközén ott van a magánkulcs. Mit igazol valójában az, hogy az a kártya kinél volt, tehát odaadta meg valakinek, és azt írta alá. Tehát ez semmi más nem igazol, csak azt, hogy a kártya, hogy az olyan kártyával írták alá, amit nekem bocsátottak ki, de igazából a kártyát igazolja. Nem véletlen egyébként, hogy a jogszabály sok esetben kizárja azt, hogy elektronikus aláírást lehessen használni. Most innentől kezdve valóban annyira gyenge lenne az azonosítása visszatett dokumentum hitelesítés, hát nyilván nem, és ha infrastruktúrálisan nézem, illetve a követelményeket nézem, az AVDH az sokkal elérhetőbbé válik, mint egy tanúsítvány, amelynek például az egyik szolgáltatónál legolcsóbban 20 000 forintért juthatunk hozzá, mondjuk most már az új személyigazolványoknál ez ingyenes szerencsére, és nem része a kultúrának, informatikuson kívül én nem láttam még se ügyvédet, se mást, aki megértette volna azt, hogy hogy működik az elektronikus aláírás. Egy felhasználó név jelszó az ebből a szempontból sokkal érthetőbb. Sőt, ez az elmúlt hónapban történt, az egyik bizalmi szolgáltató a NISZ által kibocsátott, minősített elektronikus aláírás nem fogadta el, végül kiderült, még nem láttak ilyet. Tehát itt a személyazonosítását, illetve a EUT-ját nem fogadta el ezáltal a bizalmi szolgáltató, tehát ennyire nincs benne a kultúrában. Ugye újabb szögek a koporsóban, hogy technológiailag az elektronikus aláírás az egyre nehezebbé válik. Azért, mert úgyis én jövök, egy picit tudok csúsztatni. Ja, köszi. Nézzem egyébként. A MPA-pillak a megszüntetése, és olyan kényszer megoldások jönnek, hogy a munkállomásra telepíteni egy alkalmazást, ami egy webkiszolgálóra feltölti a dokumentumot, az megképzi a kivonatot, azt átküldi a szolgáltatónak a szerverére, és a szolgáltató szervere, illetve az én munkállomásomra ott alul telepített kliens megkapja ezt a kivonatot, aláírja és visszaküldi, és össze fogja rakni a szolgáltató. Na most ez nagyon gyönyörű dolog, az benne az óriási probléma szerintem, hogy a közvetítő szolgáltató, aki a bizalmi szolgáltató, tehát tulajdonképpen az a rész az elhagyható lenne, mert ez a kommunikáció lebonyolítható lenne a szolgáltató miatt is, de Magyarországon vagyunk, relatíve kis piacról vagyunk, van szó, és nyilván a bizalmi szolgáltató megpróbálja magához kötni az ügyfelet, és ez technikailag, biztonsági szempontból is problémát jelenthet, hiszen a megképzett, ha nem én képzem meg a kivonatot, akkor fogok kapni valahonnan egy kivonatot, amit aláírok, csak nem biztos, hogy az ahhoz a dokumentumhoz tartozik. Tehát itt egy eltérítésről lehet szó. A tanúsítványokra most nem térek ki az időhiányában, de azért ne temessük a PK-it. Jelenleg nincs jó megoldás, amit megoldottak volna, amit elkészítettek volna bármelyik szolgáltató is, de igazából az AVDH is ugye ezt használja, és az elszemélyi elterjedésével úgy gondolom, hogy vissza fog térni egy kicsit a becsülete a PKI infrastruktúráknak, hiszen itt azért egy személyigazolványról van szó, azt kevésbé adja oda az ember másnak, én igazolványom, én írok vele alá. Minősített elektronikus aláíró tanúsítványt tartalmaz tavaly óta, és hogy itt az üzleti érdekeket tisztáznak, tényleges piaci verseny alakul ki. Én személy szerint egy jó aláíró szoftverért fizetnék is, nem, ha csak ne legyek kötve egy szolgáltatóhoz, és azt bármelyik szolgáltató aláíró eszközét tudjam vele használni. Köszönöm szépen a figyelmet.